Szeretett gyülekezet, az ifjúsági alkalmak és a havi egy alkalommal tartandó házaskör miatt abban a helyzetben, abban a különleges helyzetben vagyok, hogy valamivel gyakrabban kell készülnöm igei szolgálattal, mint amilyen gyakran itt a gyülekezet előtt megállhatok. Ebből adódóan pedig vannak olyan ige szakaszok, amiket különösképpen meg kell harcolni, hogy értsem, hogy mit akar üzenni Isten nekem, vagy akár általam, és vannak olyan ige szakaszok, amelyek különösképpen szíven találnak, egészen személyessé válnak számomra, hiszen Isten szólít meg benne az ő igéje által. Így a mai alkalomra nem az egyházunk által rendelt ige szakaszt fogom elétek hozni, hanem egy olyan bátorítást szeretnék, amelyet az ifjúsági alkalmakra való készülés során Isten egészen személyessé tett számomra. És bár Isten személyesen szólítja meg az övéit, bízom benne és reménységem van afelől, hogy bátorítás lesz mindannyiótok számára. Isten adja az ő szent lelkét, hogy Isten tiszteleti alkalmunk az ő dicsőségére és gyülekezetünk épülésére lehessen. Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének első fejezetéből a 12. verstől a 17. versig szeretném az ige szakaszt olvasni következőképpen. Hálát adok Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övét üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám, ami Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan, egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Mielőtt rátérünk a felolvasott ige szakaszra, próbáljuk meg térben és időben elhelyezni, hogy hol, ki, mikor, kinek írta ezt a levelet, milyen okból írta, és hogy milyen kapcsolat volt közöttük. Nézzük meg, hogy az ige tükrében mit tudunk meg Timóteusról. Tudjuk azt, hogy hívő, Krisztus követő keresztény családban nevelkedett, anyától és nagyanyától sokat hallott, sokat tanulhatott Isten dolgairól, sok ismeretet szerzett, melyet majd megtérését követően jól hasznosíthatott szolgálatai során Isten dicsőségére. Tudjuk azt is, hogy Pál apostol, amikor második missziói útjára indult, Szilásszal együtt, melynek során bejárták Szilíciát és Szíriát, majd eljutottak Derbébe és Lisztrába, ez mindez Krisztus után 48-ban. Ezen a missziói útja során találkozott Timóteussal. És Timóteus megtérése is ezen missziói útra tehető. És tudjuk azt is, hogy megtérését követően Pál apostol magával vitte missziói útja folytatásaként, második missziói útja folytatásaként Macedóniába, Filippibe, Tesszalonikába, Béreába, Athénba, Korintusba és így tovább. És tudjuk azt is, hogy Pál apostol hűséges munkatársa és egy nagyon komoly, mély lelki kapcsolat alakul ki közöttük. Lelki édesapja volt Timóteusnak az apostol, és Pál apostol több ízben nevezte szeretett fiaként, akár az első levél is, melyet Timóteushoz ír, így kezdődik: Pál, a mi üdvözítő Istenünknek, a Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, szeretett fiamnak a hitben. Ebből is tudhatjuk, hogy milyen komoly lelki kötődés volt közöttük. És a Szentírásból kiderül számunkra egy-két dolog Timóteus fizikai adottságaiból, jelleméből, természetéből. Tudjuk azt, hogy félénk, fiatal, tudjuk azt, hogy hát fizikailag nem egy stram személyiség, fizikailag gyenge, és az ige utal arra is, hogy kóros gyomor problémával küzdött. Ezt az igét ebben az imaházban is többször hallottuk már. És az apostol éppen ezért többször bíztatta őt levelében, amikor azt írja neki, hogy Timóteus, nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, hogy ebben a tudatban végezd a szolgálatodat. Aztán volt olyan alkalom, amikor a korintusi gyülekezetben szolgált Timóteus, akkor az apostol a korintusi gyülekezetnek írta a levelet: ha pedig megérkezik Timóteus hozzátok, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akár csak én. És hát, mint szolgálatában tapasztalatlan Krisztus követő, Krisztus katonája, de mégis sok tapasztalattal nem rendelkező ifjú, titán, fiatal katona, Pál apostol e területén is bíztatja azt, hogy neki, hogy senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek. Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tiszta életben. És azt gondolom, hogy bár Timóteus korban fiatal, de ebben a gyülekezetben is olyan sokan vannak, akik már régebb óta fiatalok, mint én, mint mi, de valljuk be őszintén, hogy a hitben olyan fiatalok vagyunk mindannyian, hogy annyi sokat kell még tanulnunk, ahogyan az egyik énekünkben énekeljük, hogy mélyebbre benned, mélyebbre még, hogy minél többet Istenem belőled megismerni, egészen bátran mindannyian mondjuk el, mindannyiunknak szól ez az ige, senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, még ha a hitben vagy fiatal, akkor is légy példája a hívőknek. És tudjuk azt is, hogy amikor ez a levél keletkezett, akkor éppen az efezusi gyülekezet előjárója ez a fiatal, tapasztalatlan, betegeskedő Timóteus, akinek egy vágy van a szívében, hogy mindazt, amit megtapasztalt, amit megértett Krisztus kegyelméből, azt továbbadhassa. Ha éppen ott az efezusi gyülekezetben, mert Isten oda rendelte, akkor éppen ott. Ezt az első levelet, amelyet Pál apostol ír Timóteushoz, ennek az első levélnek a témája teljesen világosan áll majd előttünk, fogjátok látni. De hogy miért is írta az apostol, és mi volt a valódi szándék, azt a harmadik fejezetben írt igéből tudjuk meg, mégpedig azt mondja: ezeket pedig abban a reménységben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell szolgálni az Isten házában. A levelet római börtönből való szabadulása után írja, és tudjuk, hogy készül személyes találkozásra szeretett fiával, Timóteussal, de addig, amíg meg nem érkezik, addig egy nagyon gyakorlati útmutatást ad neki, hogy hogyan kell a gyülekezetben szolgálnia. Előzetesen tájékoztatja a gyülekezetben szükséges rendről, mint fiatal, tapasztalatlan lelki vezetőt. És majd, ha tovább olvassuk a levelet, és ajánlom szíves figyelmetekbe, tegyétek meg otthon, nagyon kézzelfogható, gyakorlatias tanácsok vannak benne. Egészen konkrétan arról beszél Pál apostol, és arra hívja fel Timóteus figyelmét, hogy az imádság és könyörgés elengedhetetlen és szükséges. Aztán beszél a férfiak és asszonyok magatartására a gyülekezetben, nagyon gyakorlatiasan. A püspök személyisége és lelkülete, a diakónusok szolgálata, összetétele, működése, a gyülekezet megintésének módja, nagyon sarkalatos példa, de nagyon határozottan beszél erről Pál apostol is.
az özvegyek, a presbiterek és a különböző szolgálati területeket ellátó személyek és azok lelkisége és lelkülete. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a gyülekezet életéhez, működéséhez szükséges, elengedhetetlen gyakorlati rendről ír az apostol, a tapasztalt Pál apostol a fiatal Timóteusnak. Ahhoz azonban, hogy ezek a gyakorlati dolgok működjenek, és hogy jól működjenek, mindenek előtt elsősorban nekem, magamnak van szükségem megerősödni a kegyelemben. Az Istennel való kapcsolatom kell, hogy helyreálljon, és azokat a dolgokat, amelyek a lélek munkájának akadályát képezik, az életemben el kell hagyni. Erre bátorítja Pál apostol Timóteust, amikor azt mondja neki, hogy te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben. Egy kérdést fogalmaztam meg számotokra. Nyilván nem kell rá válaszolni, de magatokban jó, hogyha végig gondoljátok. Volt-e olyan, tapasztaltatok-e, vagy tapasztaltok-e olyat, amikor azt vettétek észre, hogy nem szól hozzátok az ige, hogy nem formálja át gyökerestől az életeteket, és nem hoz megújulást, és nem hoz gyökeres változást. Én tapasztaltam, ezért fogalmazódott meg bennem a kérdés, és elgondolkodtam rajta, hogy mi lehet ennek az oka. Tudjátok, egy kép jutott eszembe, mert nagyon sok minden mellett, és nyilván sokad rendű a kereszt szempontjából ez a megközelítés, és nem elsősorban ez a keresztnek a jelképe, de a kereszt képe jutott eszembe. Hiszen a hiba az csak a horizontális síkon lehet, vagy az adó, vagy a vevő oldalán. És azért csodálatos ez a kapcsolat, a kereszt kapcsolata, mert bárhol is van a hiba ezen a horizontális síkon, az csak a vertikális síkra vezethető vissza. És így fog helyreállni a kereszt. Mert bárhol van a hiba, az abból adódik, hogy Isten és köztem valami nincs rendben. Nézzük meg, hogy az adó oldaláról milyen problémák adódhatnak. Ebben a levélben, az első fejezetben azt olvassuk, hogy némelyek törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik azt sem, amit mondanak, és azt sem, amit bizonygatnak. Azt gondolom, hogy semmiképpen sem tisztán megítélni egy igehirdetésről, vagy egy igehirdetőről, hogy érti-e egyáltalán, amiről prédikál. Minden esetre az ige beszél arról, hogy vannak, akik tanításra szánták el magukat, csak éppen nem értik, amiről beszélnek. Megtanult tananyag, mint egy történelem lecke. Vagy személyes kapcsolatról szóló bizonyságtétel és Isten szavának teljes hittel való elfogadása. Hogyan lehet a Szentírásból Isten igéjét a hallgatóság felé közelhozni? És azt gondolom, hogy van az adó oldaláról, a készülék adó részéről más hiba is, mégpedig a nem hiteles vagy hiteltelen keresztény élet. A vasárnapi kereszténység, vagy mondjam azt, hogy multiplex keresztény állapot. És meg vagyok győződve arról, hogy a sátán egyik legfontosabb célja, hogy a legtöbb hívő embert hiteltelenné tegye, hogy Krisztus katonáit hiteltelenné tegye. Hiszen ha már meggyőzni, ha már megnyerni nem tudta őket, akkor legalább a szolgálatban, a kimondott szavakban, a hangos szolgálatban, vagy a szó nélküli bizonyságtevő életben ellehetetlenítse. Hogy keresztény közösségben ugyan megélve a hitet, a mindennapokban cselekedeteim ne Krisztusról és ne az ő követéséről szóljanak. És ne engedjük magunkat becsapni, mert nem csak Isten ismer bennünket, talán jobban, mint mi magunk, mert ő ismeri a szívünk indulatait is, hanem bizony tudattal és értelemmel látnunk kell azt, hogy a sátán is nagyon jól ismer bennünket. Tudja, hogy mi a gyengéd, tudja, hogy hol vagy támadható, tudja, hogy hol van rés a pajzson, és nem ott fog támadni, ahol az élet buktatóin az legerősebb vagy erős vagy, hanem ott, ahol a leggyengébb, hogy hiteltelenné tegyen. És mit olvasunk Jakab levelében, ami minden hívő ember bátorítására kell, hogy legyen? Jakab azt mondja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek. Miért? Rögtön meg is magyarázza. Azért, mert tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Összességében tehát az adó oldalán azt gondolom van bőven akadály, és látnunk kell, hogy ez nem csak a lelkészek személyre igaz, hanem bárki, aki közöttünk Isten ügyéről akar szólni, beszélni, vagy szavak nélkül az életével bizonyságot tenni, de nem rendezett a kapcsolata Istennel, erőből ugyan szólhat, de ha a lélek nem szól általa, akkor nem lesz benne élet. Vizsgáljuk meg, hogy a vevő oldaláról, a vevő készülék oldaláról milyen hibák lehetnek. Azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, mindannyian tapasztaltátok már, hogy bizony van, hogy élő ige hirdetést hallgatok, és minduntalan az az érzésem, hogy ma sem szólt hozzám. Hát, ha majd legközelebb. Hát, ha majd a jövő héten. De nem érzem, hogy ez nekem szólt volna. Nem jó az, hogyha úgy megyünk haza innen a templomból, nem csak a mai alkalommal, hanem általában azokra az alkalomra, amikor Istennel találkozhatunk, akár a bibliaórákra, akár Isten tiszteletre, akár az evangelizációs alkalmakról. Nem jó az, ha úgy megyünk haza, ahogyan a pap megy ki a templomból, ugye? Szoktuk ezt hallani, mintha mi se történt volna. Ez esetben azt kell mondanom, hogy a hiba az önkészülékében van. Hát adja Isten, hogy a mai nap ne legyen hiba egyik oldalon sem. És mi a közös mindkét esetben? Mert van egy nagyon közös kapcsolódási pont. A Szentlélek munkáját akadályozom azzal, hogy valamit, valamiket, vagy lehet, hogy sok mindent nem rendeztem Isten előtt. Elegendő kettő apróság, kettő nagyon pici apróság ahhoz, hogy elinduljunk a lejtőn, és hát tudjuk, hogy ami a hegy tetején még csak hógolyó, az időközben egész komoly lavinává formálódik, és lehet, hogy mindent visz, és mindent borít. Elegendő tehát két apróság. Megtűrök az életemben bármit, amiről tudom, hogy Isten előtt nem, nincs rendben. Vagy azért, mert nem tulajdonítok neki akkora jelentőséget, amekkorát egyébként kellene, vagy azért, mert olyan kedves bűn számomra dédelgetem, jó egy kicsit még összekacsintani a világ csábításával. És a második dolog, amire itt szeretném nagyon hangsúlyosan felhívni a figyelmet, hanyagolom az Úrral való napi, és itt én zárójelbe, felkiáltójelbe tettem, hogy napi kapcsolattartást. És ennek következtében egyre inkább érzéketlenné válok a bűnre, következésképpen az óemberi gondolkodáson felülkerekedik. Mi a következménye? Először még szinte észrevehetetlenül, azután pedig rohamos tempóban érzéketlenné válok Isten vezetésére, figyelmeztetésére, az ő féltőn szerető szavára, a világi, óemberi gondolkodáson felülkerekedik, és eszerint cselekszem. Nos, miért ez a hosszú bevezető? Lehet azt gondolnátok, hogy már a prédikációnak is elég lenne. De hadd mondjam el, hogy minden megújulás, minden ébredés, minden, ami Isten országának építését célozza, az csak egyféleképpen kezdődhet. Nincs más lehetőség. A kegyelemben való megszilárdulással és az Úrral való kapcsolatom rendezésével. Nem azzal, hogy a másikra várok, hogy helyettem elvégezze azt a munkát, amelyet Isten rám szeretne bízni. Hogy igazi vágy legyen a szívemben, és őszintén el tudjam mondani imádságban, a megújulást, Uram, kezd velem, az én életemben. És pont ezért emlékezik meg Pál apostol az ő megtérésére, amikor Timóteust gyakorlati dolgokról szeretné tájékoztatni, de előtte ő maga kell, hogy megerősödjön a saját bizonyságtételében, az apostol, aki mondja, és megerősíti Timóteust, ragaszkodj a kereszthez, onnan induljon ki minden, menj vissza a kereszthez, mert minden ennek lesz a következménye, és csak következő lépés lehet. És hogy miért ezt az ige szakaszt választottam a mai napra? Szeretett gyülekezet, azért használom ezt a megszólítást, mert Isten különös, Istennek különös gondja van ránk. Ő az, aki igazán szeret bennünket és benneteket. És bár nekem is lelki otthonom ez a drága, Krisztus drága vérén megváltott gyülekezet, igen, az én életemben is nagyon fontos a gyülekezet megtartó ereje, de gondolj végig a mindennapjainkat, és egy kicsit most tekintsünk a saját életünkre. Mi az, ami ma igazán fontos számunkra? Az én elképzeléseim, vagy az, hogy az Úr mit akar kezdeni velem? Mi az, ami ma prioritást élvez? Hogy álltok? Hogy állunk? Hogy állok én ma az Úr előtt? Elkényelmesedhetünk-e a gyülekezeti körülményeinkben, és mondhatjuk-e azt, hogy Isten felépítette ezt a gyülekezetet, ezt a gyülekezeti közösséget, ráadásul túlon-túl várakozásainkon és reménységeinken felül, hiszen olyan sok ízben tapasztalhatjuk, hogy a templom ülő vagy álló kapacitásának határán vagyunk, és akkor most már egy kicsit leereszthetünk? Vagy tudom még mindig azt mondani, mint annak idején, hogy ki vagy Uram, és mit akarsz, hogy cselekedjek? Drága gyülekezet, most ezt kifejezetten nektek hadd tegyem fel, van-e hova tovább? Továbbra is szükséges a megújulás és az ébredés. Hiszen éppen ezért írja Pál apostol ezeket a sorokat Timóteusnak, szükséges a gyülekezetben a jó rend, de ez csak a következő lépés. Mindenek előtt, és ott kezdjük, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben. Tegnap, ahogy készültem, átgondoltam az elmúlt hónapokat, és ha csak magamra gondolok, és a gyülekezetben Istentől rendelt szolgálati területemre, egy ige jut eszembe, nem tudok tőle szabadulni. Jelenések könyvében ezt olvassuk, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Annyi bátorítás, annyi dicséret, annyi melengető szó van ebben az igében. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbb cselekedeteidet. A felolvasott Timóteusi levél egész ige szakasza alatt vegyük észre Pál apostol mennyire tömören, egyértelműen és tárgyilagosan fogalmaz. Nem magyaráz és nem magyarázkodik, hanem minden egyes igeversben nagyon hamar a lényegre tér. És ebben az előbb említett igeversben, ige szakaszban, a levélben, ahogy Timóteusnak ír, mindenek előtt hálára indul a szíve, mert bár teljes tudatával azt gondolta, hogy Isten akaratát cselekszi, és aszerint cselekszik, amikor a Krisztus követő szerinte szekta tagjait üldözi, Isten mégis megnyitotta a szemét, hogy a sok ószövetségi ismeret és a törvénykező élet ellenére felragyoghasson neki a Krisztus. Olvashattuk Pál apostol megtérését, a lekcióban nem olvasom el még egyszer. Mit ír Pál apostol az ő saját jelleméről? Azt mondja, hogy jó lehet, előbb őt káromló, az övét üldöző és erőszakos ember voltam. Pedig majd fogjuk látni, hogy milyen komoly vallási előélete volt Saulnak. Csak éppen tudjátok, azt nem tudta elmondani, azt nem mondhatta el, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez volt minden problémának a forrása. Egy ok-okozati játékra, logikai játékra szeretnélek hívni benneteket, egy logikai összefüggést keresve, megpróbálom nektek úgy átadni, ahogyan én megértettem a készülésem során ebből az ige szakaszból. Nézzük meg, mi van a szívemben, aszerint fogok cselekedni. Ki van a szívemben, annak az akaratát fogom cselekedni. Kinek a hatalma alatt áll ez az ember? A logikai összefüggés alapját Jakab leveléből hoztam. Jakab levelében ezt olvassuk, mert mindenki saját kívánságaitól vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Értitek ezt a következmény rendet? Kívánság, a kívánság megfogalma kísértés, és a kísértés megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ez a következmény. Vele párhuzamosan azt írja Pál apostol Timóteusnak, hogy előbb őt káromló, az övét üldöző és erőszakos ember voltam. Mi a gondolat? Az, hogy őt káromló. De honnan van ez a gondolat? Innen a szívemből. És ez a gondolat, ha megfogalmazódik bennem, akkor hát gyerünk, valamit tegyünk, indulattá formálódik. Mi az indulat? Az, hogy őt üldöző. És ez az indulat, amikor kiteljesedik, és ugye Jakab azt mondja, hogy halált nemz, itt Pál apostol azt mondja, hogy kiteljesedik bennem ez a tulajdonság, és ezért voltam erőszakos. Következmény párok. De ahogyan Pál apostol fontosnak tartja, úgy én is fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy hitetlenségében tudatlanul cselekedett. Nézzük meg, hogy mit ír a Biblia a tudatlanság idejéről. Azt olvasok az apostolok cselekedeteiben, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Vagy Péter első levelében azt olvassuk, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásokban úgy, amint az meg van írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az első ige hallatán minden alkalommal egy és ugyanazon dolog jut eszembe, mégpedig az, hogy rossz hírem van számotokra, mert senki sem hivatkozhat közülünk tudatlanságra. Ugyanis közületek mindenki már legalább egyszer hallotta azt, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Nincs más lehetőség, nincs más út rajta kívül. Én vagyok az élet, a nagybetűs élet. Erről beszél az Úr Jézus. A második ige a gyermekeknek szól. Figyelmeztetés azoknak, akik Isten megváltott gyermekei, hogy az Atyától örökölt tulajdonságokat öltözzétek magatokra nap, mint nap. De vajon hordozom-e az Atya tulajdonságait? Eszembe jutott egy családi fénykép, egy családi fotó, ahol a szülő és a gyermekek vannak a képen, és azt láthatjuk a családi fényképeken, hogy igenis a gyermekek hasonlítanak a szülőkre. És azon gondolkodtam, hogy szabad-e személyeskedni a mai alkalommal, de mégis elmondom, annyira jó volt látni a Facebookon, láttam azt a képet, ami itt a legrégebb óta fiatal Hibján házaspár 50. házassági évfordulóján készült. Rengeteg unoka, gyermekek, és valószínűleg ők nem látják azt a hasonlóságot magukban, amit a kívülről látok én, vagy ti, akik a családot kívülről szemléljük, mi látjuk azt, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. És eszembe jutott, hogy így egy család. És az a kérdés, hogy rajta vagy-e azon a családi képen, ahol az atya a mennyei atya. Vagy lehet, hogy most éppen pont azért nem vagy rajta, mert mint a tékozló fiú, bár örökös, de éppen az atyai háztól távol. Beszél az ige tudatlanságról és ismeretről. A kettő mégis ellentmond egymásnak. Nézzük meg, hogy milyen kapcsolat áll a két szó között. Nézzük meg, hogy milyen száraz ismerete és milyen komoly vallási előélete van Saulnak, amikor azt mondja az apostolok cselekedetei, hogy én zsidó ember vagyok, a szilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban, mármint hogy Jeruzsálemben, mert ott mondja, nevelkedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és én is úgy rajogtam Istenért, ahogyan ti magatok mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Hatalmas ismeret, hatalmas száraz ismeret. Vagy a Filippi gyülekezethez írt levélben azt mondja, 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. És ott, a damaszkuszi úton lehull a lepel. Hogyan lehetséges az, hogy annyi ismeret, annyi tudomány ellenére képes a Krisztus követők üldözésére áldozni az egész életét? Azt gondolom, hogy az apostol úgymond befeküdt az akkori divatnak, vagy mondhatnám azt, hogy hagyta magát sodródni az árral, és a számára legkézenfekvőbb irányzatnak. Minden ismeret birtokában még sincs személyes kapcsolata az atyával, az Úr Jézussal, így aztán nem ismeri fel az igazságot. Éppen most pénteken az ifjúsági alkalommal beszélgettünk arról, hogy mennyi egyházi irányzat van ma Magyarországon, és hogy közülük mennyien kereszténynek vallják magukat, pedig mennyire téves az irány, és mennyire téves a tanítás. És részleteibe most nem szeretnék ezen a mai alkalmon belemenni, de csak a teljesség igénye nélkül két rövid példa. Ott van például a híd gyülekezete, ahol ugye a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy amikor valaki hanyat esik, hanyat vágja magát, ott sátáni erők munkálkodnak. Ezzel szemben mi történik? Krisztus előtt az ember leborul, arcra borul, meghajol előtte. Vagy azok a túlontúl karizmatikus gyülekezetek, amelyek érzelmekre építik a tanításukat, egy érzelmileg túlfűtött állapotban hívnak előre megtérésre, és azt mondják, hogy mindenki, aki azt gondolja, most szeretne egy újat kezdeni, jöjjön előre. Ja, és ha kevesen vagytok, akkor énekeljünk még egyet, hát ha többen lesztek. Annyira szomorú és annyira téves. És mi lesz akkor, amikor vége az érzelemnek? Hol marad az értelem? Hol marad az a tudat, hogy tudom azt, hogy az Úr Jézus Krisztus tökéletes, engesztelő áldozat az én bűneimért? Nem kell több. Nem kell menni többet tenni. Nincs szükség Krisztus keresztjére, meg még valamire. Mert ott, ahol még valamire szükség van, ott csorgul Krisztus keresztje. Honnan tudhatom tehát, hogy Isten szerint való tiszta tanítása az, amit hallgatok és amit követek? Hát egyrésztről az Isten ismeret következtében maga a lélek, Isten szent lelke tesz bizonyságot arról, hogy Isten szerint való-e. Az Isten ismeret pedig akkor alakul bennem, hogyha őt minél jobban meg akarom ismerni, az ő igéje által, nem máshogy, a Szentírásból. Nem irányzatokból, nem elképzelésekből, nem lelkigondozói beszélgetésekből, nem csendes hetekből, vagy csendes hétvégékből, vagy evangelizációs alkalmakból, mert mindent vizsgáljatok meg. Azt is, amit én mondok, vizsgáljátok meg, hogy helyén való-e. És a másik dolog gyümölcseiről. Gyümölcseiről ismerni meg. Ugye mennyire kézenfekvő, amit az igében olvasunk. Jó fa nem terem rossz gyümölcsöt. De ugyanígy a rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Milyen gyümölcsöt terem az én életem? Azt gondolom tehát, hogy szükséges az életünket időnként újra és újra megvizsgálni, milyen gyümölcs terem rajta. Ahogy az előbb a tudatlanságról, a tudatlanság idején elkövetett bűnökről beszéltem, és beszélt róla az apostol is, Pál apostol most mégis azt írja, hogy bőségesen kiáradt a mi Urunk kegyelme. Két ok, ami miatt Pál apostol az első a bűnösök között. Két okot véletlen felfedezni. Hát egyrészről a fenti okok miatt lelki értelemben az első, mert úgy érzi, hogy a legsúlyosabb bűnöket követte el ő. Annyi ismeret és annyi tudás birtokában képes volt mégis kiszolgáltatni magát indulatainak, és Krisztust követő katonáit börtönbe, férfiakat, nőket börtönbe vitetni egyaránt, üldözni, üldözőbe venni. Hogyan lehetséges mégis, hogy ott a damaszkuszi úton rá is kiárad Krisztus kegyelme? Felismerte azt, hogy mit tett ő minden ismeret birtokába. És azt gondolom, hogy kronológiailag is az első, hiszen Krisztus feltámadását követően, pünkösdöt követően, ő az első a zsidó nép közül. Mondhatjuk azt, nem is tudom már, nem emlékszem, hol hallottam, vagy hol olvastam, de olyan kézenfekvő, olyan jól összefoglalja Pál apostol óemberi és újemberi életét, amikor azt mondjuk, hogy keresztény üldözőből üldözött keresztény. Vagy egyház üldözőből egyház alapító apostol. És ha tekintünk az óemberi életére, az előéletére, a munkásságára, amit véghez vitt Krisztusért, értsétek jól, ezt abban a fajta cinizmusban mondom, Krisztusért, és tekintünk arra, hogy mi következett, akkor ma azt gondolnánk, hogy kinek kell egy ilyen szolgáló, legyen presbiter, lelkivezető, bármilyen szolgáló. És mennyire nem Krisztus szerint gondolkodunk sokszor, és mennyire nem Krisztus szerint gondolkodik az egyház, mert mire tekintünk? Mit tett le az asztalra? Mi van már mögötte? Mennyi szolgálat? Milyen az ő élete? Milyen az előélete? Milyenek az ismeretei? Mit tett le az asztalra? Mert az ember sajnos azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívében van. Ez a Saul, aki Krisztust üldözte, ez a Saul lett egyházalapító apostol, keresztény üldözőből üldözött keresztény. Hogyan lehetne ma egyházüldözőből egyházalapító? Valóban értjük az óember és az újember közötti különbséget? Tényleg értjük azt, hogy milyenek vagyunk Krisztus nélkül, és látjuk azt, hogy milyenek lehetünk Krisztussal. Jézus Krisztus abban mutatta meg végtelen türelmét az apostol életében, hogy még István vértanú megkövezésénél is hiába volt az első sorban, nem állt össze, egyszerűen nem állt össze a kép. Nem értette meg, hogy kiért vállalja a vértanú a halált. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. A tanúk felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. ő lesz később Pál apostol. Sőt, ezt olvassuk, Saul pedig egyetértett István kivégzésében. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Mindennek ellenére Isten bűnbocsátó kegyelmét kínálta fel ott a damaszkuszi úton. Nincs olyan bűn, amit Isten meg ne bocsátana. Nem tudtál olyan testvérem elkövetni, amelynél ne lenne drágább Krisztus vére. Nincs. Nincs. És ha esetleg megfordulna a fejünkben, persze mennyire könnyű volt Saulnak ott a Damaszkuszba vezető úton, hát nem igen volt más választása, akkor, amikor a magas lóról a földre, a porba hullott, akkor gondoljunk arra, hogy Isten ugyanilyen találkozásokat készített, és ugyanilyen találkozást készít azoknak, akik még nem az övéi. Mindenkinek. Mindenkinek. Honnan tudom? Azért, mert Isten maga nyilatkoztatta ki. Az Ószövetségben is, és az Újszövetségben is. Az Ószövetségben azt olvassuk Ezékiel könyvében, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, és valóban egyedül ő, egyedül Krisztus mondhatja, hogy életemre mondom, mert neki az életébe került. Ő neki jogában áll azt mondani, hogy életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. És az Újszövetségben pedig azt olvassuk, éppen Timóteusnak írja Pál apostol, Isten az, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság teljes megismerésére. És igenis volt lehetősége Saulnak ott a Damaszkuszba vezető úton ellentmondani ennek a hívásnak, ellentmondani Krisztus kegyelmének. Nem csak ma olyan nehéz, és nem csak ma van erre lehetőség, Saulnak is lett volna lehetősége. Lett volna lehetősége megkeményíteni a szívét, és tovább menni. De felismerte Krisztus páratlan nagyságát, és rádöbbenve, meglátva, felismerve eddigi életét, mit csinált? Döntött. Nem az érzelmeire hagyatkozott, hanem tudatosan, tudatában döntött. Maga mögé hagyva mindazt, ami mögötte van, és előre tekintve Krisztusra. És lássuk meg, hogy az ő döntésének a következtében indult meg egész Kis-Ázsia területén az ébredés és az evangélium terjedése. És ahogyan az elején is mondtam, most ismét visszatérek rá, az egész ige szakasz alatt Pál tömören, egyértelműen és nagyon határozott kijelentésekkel fogalmaz. És ezt az éles kijelentést tapasztaljuk a 16. versben is, de azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így örök életre jutnak. És itt az utolsó két sor, amire szeretném a hangsúlyt kihegyezni. Nem kezdi el magyarázni, hogy honnan tudja, miért gondolja, miből gondolja, ki mondta neki, egészen biztos-e benne, vagy csak úgy gondolja, mert most már egészen személyesen ismeri a megváltó Jézus Krisztust, és tudja, hogy mit végzett el ő érte a Golgotán. És az a száraz ismeret, az a hatalmas nagy tudat ennyire személyessé és ennyire konkrétá válik. Meg van róla győződve, hogy akik majd hisznek benne, azok örök életre jutnak. Miután a levél írása közben újra és újra átélte Pál apostol megtérésének a körülményeit, mintegy összegezve az eseményeket, az előzményeket, az előéletét és a következményeket, valamint azt az állapotot, hogy Krisztus Jézusban egy teljesen új és örök élete van, úgy tudom elképzelni, hogy hálaadás és dicséret fogalmazódik meg az ajkán, és tölti el teljes szívét és teljes lényét. Az utolsó versben összefoglalva bizonyságtételét, nem tovább részletezi az eseményeket, mi történt azóta, nem fejti ki bővebben Timóteusnak. Valahogy úgy gondolom az apostolt levélírás közben, hogy talán elcsukló hangon, talán túlcsordult szívében az Isten iránti hála és az ő dicsérete. Adja Isten, hogy amikor a materhére vagy a holnap nehézségeré gondoltok, amikor a világi dolgok kötik le gondolataitokat, akkor jusson eszetekbe, miből szabadított meg benneteket az Atya Isten, az ő fia, az ő drága fia kereszthalála által. És ez legyen mindennél előbb való. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan, egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen.